Vágjunk bele!
Múlt órán azzal fejeztük be, egy nagyon lényeges definícióval fejeztük be, ez pedig a teljes differenciálásnak a fogalma volt, és ezt két változós függvényre mondtuk ki. Ezt fölidézném, jó? Tehát emlékezzünk rá egy pillanatra erre a definícióra. Legyen f df nyíl r függvény, és a df legyen része az r2-nek, és azt mondjuk, hogy f diffható, differenciálható. Az x0, y0 eleme int df-nek, ugye beszéltünk róla, hogy az int df azt jelenti, hogy van a pontnak egy környezete, ami benne van ebben a tartományban. Pontban. Ha minden változója szerint parciálisan diffható, x0, y0-ban, és teljesül, a következő egyenlet. X0, y0 egyenlő f vesző x, tehát az f-nek az x szerinti parciális deriváltja az x0, y0 helyen, plusz valamilyen delta függvény, szor x minusz x0, plusz az f első parciális deriváltja y szerint, x0, y0 plusz valamilyen epsilon függvény, y minusz y0 egyenlet. És valamint, ha ez az xy érték tart ehhez az x0, y0 ponthoz, akkor a következő is igaz, hogy ez a delta is, meg ez az epsilon is, mondom delta is, meg ez az epsilon is nullához fognak tartani. Tehát a delta értéke, delta függvény is a nullához fog tartani, meg az epsilon függvény is a nullához. Ekkor a következő igaz, ekkor az f vesző x, x0, y0, f vesző y, x0, y0 vektort, az f függvény x0, y0 ponthoz tartozó derivált vektorának nevezzük. Derivált nevezzük. Ez egyébként, hogyha megtetszik nézni, ez nem más, mint a gradiens vektor, ugye? Tehát zárójelben idem ez a grad. Ugye ez a gradiens vektor, ahogy ezt bevezettük. Tehát itt fejeztük be a múlt órán, és ehhez kapcsolatban tennék két megjegyzést. Hogy ugyanezt a definíciót felszokták írni két másik alakban. Tehát vannak ennek átfogalmazásai ennek a definíciónak. Igazából nem is átfogalmazás, csak más jelölésrendszerben írnám fel ezt a kettőt, de mind a kettő sokszor használatos. Ez az egyik. A szöveget nem írom le újra, csak magát ezt az egyenletet, azt az egyenletet, ami hol is van, ott látható az egyenlet, hogy annak van egy más alakja, amit egy változóban is sokszor használtunk. Tehát úgy írjuk le a függvényt, hogy az x0, y0-hoz képest elmozdulok valamilyen h és k pici értékekkel. Tehát az fxy-t, azt nem úgy írom fel, hogy fxy, hanem azt mondom, hogy a xy-nak és az x0, y0-nak a különbsége ez a két pici szám. És akkor ez úgy fog kinézni, hogy egyenlő, mínusz fx0, y0 egyenlő, és akkor ugyanúgy írjuk, mint az előbb, f vesző x, x0, y0, ugye ez ugyanaz, plusz delta, szor x minusz x0, az most nem más, mint ez a h. Ugye ez játssza az x szerepét, ha abból kivonom az x0-t, akkor marad ez a h. Plusz y szerinti derivált x0, y0 plusz epsilon szor k érték. És ugyancsak, hogyha h és k értékek tartanak a nullához, akkor, tehát hogyha az x tart az x0-hoz, xy tart az x0, y0-hoz, abban az esetben itt is a delta és az epsilon értéke, függvények a 0-0 értékhez tartanak. Ugye ez az átfogalmazás, ez rendben van. Most van egy másik átfogalmazásunk, amit szándékom szerint ma még használni is fogunk. Lehet, hogy ezt is, attól függ, hogy haladunk. A másik átfogalmazás, ez pedig a következő, hogy nem vektorokkal írom, hanem pontok segítségével. Tehát azt mondom, hogy az F-nek egy tetszőleg valamilyen P pontban, illetve P0 ponthoz viszonyítom az értékeket. Tehát a P pont jelenti most az XY koordinátához kapcsolódó részt, és a P0 pedig az X0, Y0 ponthoz kapcsolódó részt. Tehát nem azt írom, hogy mik a koordinátája, hanem a pont hogy viselkedik ebben a kifejezésben, és akkor ezt a következőképpen írhatjuk. Grad F, a grad F, tehát képezem a grad F-et, méghozzá hol képezem ezt a grad F-et? Az X0, Y0 helyen. Ugye, tehát ez ugyanaz, mint amikor fölírom azt az F vesző X és F vesző Y értéket, és megszorzom a P0P vektorral. Hát tessék megnézni, a P0P vektor az nem más, mint az X-X0 és az Y-Y0 által meghatározott vektor. Plusz valamilyen gamma. Egyébként ezt milyen bután írtam ide, X0, Y0-t írtam, mit kellett volna ide írnom? P0-at. Ezt tessék már kijavítani, mert ennek így van értelme, hogyha már pontokkal írom föl, akkor oda P0-t írtam, írunk. És a gamma P, az pedig szor P0P alakot írok, a gamma P az valamilyen függvényt fejez ki, ami magába foglalja azokat a deltákat, meg azokat az epsilonokat. Tehát igazából ez a gradiens, ezt tudjuk mi, ez nem más, mint az F vesző X a P0 helyen, és az F vesző Y a P0 helyen, hogyha két változós esetet nézek. Ez csak itt megjegyzésképpen, hogy ez mit takar ez a gradiens rész. A P0P az mit fejez ki? Az nem fejez ki más, mint az X0, ugye ezt a vektort, tehát a P vektor mínusz a P0 vektort, úgymond. És a gamma P az pedig nem fejez ki más, mint ezt a deltából és az epsilonból álló kifejezést. Ezt nem fontos leírni, ez csak az, hogy mit is takarnak ezek a tagok. Tehát mind a kettő egy természetes átfogalmazása ezeknek a dolgoknak, és mind a kettőt néha praktikus használni. Ez rendben van, tessék belekérdezni, hogyha mondtam. Jó! Akkor ezt fölviszem, jó? És most kimondok egy definíciót, ami ennek a definíciónak egy általános alakja. Nagyon hasonló lesz ez a definíció ehhez, de az R az M nyíl R az N típusú függvények deriválására vonatkozik. Nagyon keveset kell ezen változtatni, ez már nem lesz emlék, hanem itt a következőt mondom. Én itt sokat fogok csak javítani ezen a definíción, de javaslom, hogy teljesen írjuk le újra, mert azért sok minden változni fog. Hát le is törlöm inkább, jó, hogy jobban le tudjuk úgy írni, jobban átlátjuk a dolgokat. Legalábbis egy jó részét letörlöm. Tehát most jön a teljesen általános definíciója, az általános definíciója a deriválásnak. Na nézzük csak. Tehát most a DF nyíl R az N típusú lesz, ahol a DF az valamilyen R az M térnek a része. Tehát R az M nyíl R az N típusú függvényről van szó. Azt mondjuk, hogy az F differenciálható valamilyen X0 vektor eleme R az M pontban, ha minden változója szerint parciálisan diffható, ezt egy picit átírnám, ha minden, itt ezt egy picit akkor módosítanom kell, ha minden komponens függvénye, minden változója szerint parciálisan diffható, X0-ban, majd mindjárt ezt pontosítjuk, hogy beszélünk róla, hogy mi mit jelent itt ezekben, és teljesül a következő egyenlet, F, valamilyen X helyen, vigyázni kell, ezek most nem számok, hanem ezek vektorok, hiszen most R az M-be vagyunk, mínusz F, ezen az bizonyos X0 helyen, ugye ezen a bizonyos X0 helyen, egyenlő, hát itt írok egy át, de így aláhúzom két vonallal, plusz írok valamilyen epsilont aláhúzott két vonallal, X minusz X0 vektort írok, teljesül, mindjárt beszélek róla, hogy mit jelent, teljesül, egyenlet teljesül, zárójelbe írom. Az A és az Epsilon azok N-szer M-es mátrixok. Ez csak ide megjegyzésképpen, tehát A és Epsilon aláhúzottak N-szer M-es mátrixok. Tehát, hogy tudjuk, hogy ez mit jelent. Valamint, ha, tessék csak nézni, az epsilon, valamint ha, azt is írom, x tart x0-hoz, tehát hogyha az x-vektor tart x0-vektorhoz, akkor az epsilon mátrix tart az n-szer m-es null mátrixhoz. Tehát minden egyes eleme megy a nullába. Külön-külön is. A nulla kétszer aláhúzva az egy n-szer m-es null mátrix. Ekkor az A egyenlő, tessék csak nézni, egy mátrixot fogok leírni, delta FI, delta XJ, I egyenlő 1-től N-ig, J egyenlő 1-től M-ig mátrixot, majd ezt mindjárt kiírom pontosan, az F függvény X0-hoz tartozó derivált mátrixának nevezzük. Derivált mátrixának. Hogy is néz ki ez a derivált mátrix? Írjuk csak le. Ez az A mátrix. Ez nem lesz más, mint veszi az ember, ugye az F függvénynek vannak komponens függvényei. Mindjárt ezt kiírom nektek, hogy ezt jól lehessen látni. Akkor azt mindjárt ott folytatom, csak ide írok egy sort még alulra. Az F függvény az mit csinál? Tessék csak nézni. Az F függvény azt csinálja, hogy vesz egy X1, X2, XM, R az M-beli vektort, igaz? És azt leképezi egy Y1, Y2, YN, N komponensű vektorra, tehát ez benne volt az R Mártonban, ez benne volt, benne lesz az R Nórában. És ezek az Y-ok, ezek hogy állnak elő? Ezek úgy állnak elő, hogy veszem a F függvénynek az első komponens függvényét, és behelyettesítem ezt az X értéket, ezt mondjuk X vektornak is elnevezem ezt a oszlop vektort. Aztán az Y2 az meg egy kettes komponens függvénnyel adható meg, az n-edik meg egy Fn komponens függvénnyel adható meg. És ezeket nevezzük komponens függvényeknek, ezt már korábban bevezettük. És ezeknek a deriváltjai, parciális deriváltjai szerepelnek itt ebben a mátrixban. Mindjárt ide írom akkor micsoda. F1 per DX1. Természetesen ez az X0 helyen, tehát mindegyiket ezt nem fogom kiírni, már csak spórolásból, de mindegyik az X0 helyen szerepel. DF2 per DX1, és így tovább. DFN per DX1. Tehát itt mindig az egyes változó szerint deriválom parciálisan a komponens függvényeket. Ez van az első oszlopban. Aztán a második oszlopban a kettes változó szerinti parciális deriváltak szerepelnek. És így tovább. Az m-edik oszlopban pedig a DF1 per DXM m-edik szerinti parciális deriváltak szerepelnek, és a jobb alsó sarokban pedig a DFN per DXM szerepel. Tehát itt n függvény van, tehát ez egy n-szer m-es mátrix. Ezt hívják derivált mátrixnak. Lehet látni, tehát az indexek itt fontosak. Ezt hívják derivált mátrixnak. És ennek van egy másik neve is, úgy hívják, hogy Jacobi mátrix. Biztos, hogy sokszor előfordult, már talán most eddig is, de sokszor fordulni. Ez olyan, hogy Jacobi mátrix. Jacobi egy híres matematikus volt, 1801-ben született talán 1800-as évek elején, és 1850 körül halt meg. Tehát az 19. század első felében élt. Sokat nem tudok róla, Potsdamba született, többfelé volt professzor, nagyon nagy hatású matematikus volt, titkosírástól kezdve minden analízisig, diffegyenletig, sok mindenben voltak szép eredményei. Tehát gondoljunk rá szeretettel, Jacobi mátrixnak is nevezzük ezt a derivált mátrixot. Jó, tehát így fogunk rá hivatkozni. Mutatok egy példát, jó, hogy ezt egy konkrét esetben hogy lehet kiszámolni. Egy konkrét példa, egyszerű példa. Legyen az F függvény egy R2 nyíl R3 függvény. Egy R2 nyíl R3 függvény. És a komponens függvények meg nézzenek ki úgy, hogy xy, x plusz y, és x négyzet plusz y négyzet, tehát ezek lesznek az f1x, úgymond f2x és f3x függvények. És valamilyen x0, y0 pontban keressük ennek a Jacobi mátrixát. Ugye látható, hogy ezek a komponens függvények minden változójuk szerint parciálisan deriválhatók, tehát ezzel nincs gond. Egy x0, y0 pontba kéne előállítanunk ezt a mátrixot. Hogy fog kinézni ez a Jacobi mátrix ebben az esetben? Hányszor hányas mátrix lesz? Ugye amikor ez R az N típusú volt, akkor N szer M-es lett. Tehát akkor itt 3x2-es lesz ez a mátrix, és nézzük meg, hogy mik lesznek itt az oszlopaiban. Az első oszlopban ezeket a függvényeket kell x szerint parciálisan deriválni. Hát ha x szerint parciálisan deriválom, akkor ez hogy fog kinézni? x szerint parciálisan deriválva y. Ugye a null, hogyha behelyettesítem mindjárt az értékeket. Itt mi lesz? X szerint parciálisan deriválva 1, x szerint parciálisan deriválva 2x0, ugye mindjárt behelyettesítve a y szerinti parciálisan deriválva, akkor ez teljesen szimmetrikus, hát ilyen értelemben szimmetrikus erre a függőleges tengelyre, tehát ugye az x és y 0 mint egy szerepe fölcsönött. Tehát ebben az esetben ez lesz a derivált mátrix, vagy Jacobi mátrix. Tehát ennek a kiszámítása nem olyan vérfagyasztó, és nagyon hasznos lesz, majd fogjuk látni különböző számításoknál. Kollégák, ez a tétel, amit most kimondunk, ez arra ad felvilágosítást, hogy milyen kapcsolatban vannak, az látható, hogy a deriválás nagyon szorosan kapcsolódik a parciális deriváltakhoz, igaz? Tehát valamilyen módon ez a következő tétel arra ad egy információt, hogy ha a parciális deriváltak léteznek és elég szépek, akkor a megfelelő teljes derivát is létezik, és megfelelő tulajdonságokkal is fog bírni. Meg az eredeti függvény is. Na mindegy, ki fog mindjárt derülni. Tehát ez a tétel arra mutat rá, hogy hogy közvetíti a parciális deriváltak tulajdonságát, hogy örököti át a teljes deriváltra, illetve a függvényre. Tehát, ha a több változós FP, tehát megint ezzel a pontos felírással élek, FP függvény, függvénynek a parciális deriváltjai léteznek a P0 pontban, illetve annak egy bizonyos környezetében, P0 pontban, és annak mondjuk UP0 környezetében, tehát hogy a parciális deriváltak egy adott pontban léteznek, és annak egy környezetében, valamint, és a P0 pontban folytonosak, akkor az F függvény differenciálható P0-ban, hát így írom, differenciálható és folytonos P0-ba. Tehát kicsit összevontam itt most két tételt valamilyen módon. Tehát differenciálható és folytonos P0-ba. Tehát még egyszer, mire mutat rá ez a tétel, hogy a parciális deriváltak folytonossága, illetve megléte egy U pontban, illetve annak egy környezetében, már garantálja a függvény deriválhatóságát és az adott pontbeli folytonosságát is. Na most ennek a bizonyítását szintén oda tudom adni, akár most is oda tudom adni, lemásolni, de idő hiányában ezt nem fogom bebizonyítani. Nagyon szép bizonyítása van például a Szász Gábor könyvben, vagy mondom, én is tudok adni rá bizonyítást, ha valaki át akarja nézni. Viszont egy nagyon lényeges definícióval fogjuk folytatni. És ez a következő, ez az úgynevezett iránymenti deriváltnak a fogalma. Hogy definiáljuk őt? Legyen egy F függvényünk, legyen az F függvényünk valami DF nyíl R típusú, tehát hangsúlyozom, most DF nyíl R típusú függvényt választok, ahol ez a DF, ez része mondjuk az R az N térnek. Tehát az értelmiségi tartomány az R az N részeként tekintjük. Jó? És a következő fogalmat vezetjük be. Az F függvény P0 eleme int DF beli E eleme R az N E hosszát egynek választjuk. irányú. Iránymenti deriváltjának nevezzük. Nevezzük a következő határértéket. Az alábbi határértéket. Ha az létezik, és írom akkor ezt a határértéket, limes P tart P0-hoz, FP minusz FP0 per P0P vektornak a hossza, amennyiben, itt még folytatódik, P úgy tart P0-hoz, hogy a P0P vektor párhuzamos és azonos állású azonos állású E-vel. Azt a 700-át, ez most aztán egy kicsit furcsának tűnhet, de ez nagyon egyszerű dolog, nagyon egyszerű fogalom. Mindjárt egy kicsit elgondolkodunk rajta, hogy ez hogy is működik ez a dolog. Nézzük meg! Csinálunk egy pici rajzot, és mindjárt világossá válik ez a dolog. Tehát ez csak egy ilyen szemléltetés. Következőképpen lehet ezt elképzelni. Ez még talán itt látható lesz. Ugye ez az R2 nyíl R típusú eseteket mutatja be ez a kis rajz. És a következőt tessék elképzelni. Választok ezen a felületen egy pontot, ami valamilyen módon az x0, y0 ponthoz tartozik. Ugye ez a felvett függvényérték itt. Ez a felvett függvényérték itt fx0, y0. Tehát fx0, y0 értékre megy fel. Tehát ez az f függvény. Ebben a pontban ide képződik ennek a felületnek ez a darab. Emlékezzünk vissza, hogy mit csináltunk, amikor parciális deriváltat vettünk. A parciális derivált az volt, hogy rögzítettünk a koordináta tengelyekkel párhuzamos irányokat, és azokhoz hozzárendeltünk itt a felületen görbéket. Ugye, tehát ez kicsit arrébb kell rajzolnom, tehát ugye rögzítettük a, mondjuk az x értéket, akkor ezen az egyenesen mozogtam itt a felületen, meg ezen a görbén mozogtam. Ha azt rögzítem, akkor pedig itt ezen a görbén mozgom. És a következőt mondtuk, hogy a parciális derivált az nem volt más, mint az ezen pontbeli érintőknek, a különböző, attól függ melyiket rögzítettem, azoknak a meredeksége. Igaz? Ezek voltak a parciális deriváltak. Látható ez? Tessék közbeszólni, mert annak van értelme, ha tárgyalunk a dolgokról. Tehát itt ugye ezek az érintők, Ezek mondták meg a parciális derivátot. Na de mi van akkor, hogyha én ezt az irányt itt megváltoztatom? Tehát itt ezt a koordináta tengelye párhuzamos irányt én elkezdem forgatni, és kiválasztok valamilyen másik irányt, ami nem párhuzamos egyik koordináta tengellyel sem. És azt mondom, hogy legyen ez az irány, mondjuk ez az irány, és ezt az irányt én egy E-vektorral fogom jellemezni. Akkor ezen irányhoz, éppen úgy, mint az előbb, hozzá tudok rendelni a felületen egy ívet. Ugye mit csinálok? Veszem ezt az irányt, ezt fölvetítem ide, az ezen irányhoz tartozó pontokat, ezek itt a felületen egy görbét fognak leírni. Így van? Tehát ez követhető így? Tehát veszem ezt az X0 ponton átmenő síkot, és az a sík ott a felületből kimetsz egy görbét. Oké? És a következőt teszem, megnézem, hogy ezen irányhoz tartozóan az érintő milyen meredekségű. Tehát a lila irányhoz tartozó felületi görbének, amit hozzátartozik, mondhatnám ez egy felületi görbe, annak az érintője milyen meredekséggel rendelkezik. Hát erre utal ez a határérték. Tehát ez lényegében a parciális deriváltnak egy általánosítása, amit hogy lehet még egyszer elképzelni. Vesz az ember az x0-y pontból kiálló függőlegesre egy síkot fektetsz, képzeletbe forgatott körbe. Ez a sík, hogy forog körbe, itt a felületből kimetsz mindig egy görbét. Igaz? És azon görbe mindegyikéhez hozzá tudok rendelni egy meredekséget. Hát ezt mutatja meg ez az érték. Ez az iránymenti derivátnak a szemléletes jelentése. Tehát arra utal, most visszautalok a múltkor megbeszélt dologokra, hogy a gradiens, ugye, gradienssel kapcsolatban már szóba hoztuk azt a dolgot, hogy egy adott pontban, egy adott felületen melyik a legmeredekebb rész? Ugye melyik irányban a legmeredekebb ez a, hogyha itt egy pontba körülnézek, melyik irányba lesz a felületnél a legmeredekebb irány? Vagy a legkevésbé meredek irány? Hát ennek a iránymenti derivátnak a vizsgálata erre választ ad. Na nézzük, hogy hogyan. Tétel. És ezt szépen be is bizonyítjuk, mindjárt lássuk. Be is látjuk. Ha a többváltozós F, DF nyíl R, DF része R az N függvény, a P0 pontban, differenciálható, mit jelent, hogy differenciálható? Tehát itt most a differenciálhatóság attól teljes differenciálhatóságot jelenti, tehát nem a parciális differenciálhatóságot. Akkor ebben a pontban bármely E irányú, emlékeztetek rá, hogy az E az egy R az N-beli vektor, és az E hossza az mindenhol egy, tehát a megválasztás szerint, E irányú iránymenti deriváltja létezik, és következő módon számolható ki. Hát még a jelölést nem vezettem be, de akkor ezt mindjárt itt, akkor ezt meg is teszem. A következő módon jelöljük mondjuk az iránymenti derivált, az egyik jelölése lehet ez. Az f-nek odaírok egy vesszőt, indexbe odaírom, hogy ez az e irányú iránymenti derivált, tehát ide egy vektor irány tartozik majd. És a p0 helyen kiszámolható lesz a következőképpen. Grad f. A p0 helyen, és ez skalárisan megszorozva ezzel az e-vel. Ez egy skaláris. Ezzel a e vektorral skalárisan megszorozva. Grad f p0, hogyha ezt az e vektort tekintjük, ennek is ennek a skaláris szorzata. Ugye ez is egy vektor, ez is egy vektor, hát akkor ennek a skaláris szorzata fogja biztosítani nekünk, vagy megadni nekünk ezt a iránymenti deriváltat. Na miért igaz ez? Miért igaz ez? Nézzük ennek a bizonyítását. Hát ezt jó lett volna fönnhagyni, de akkor ezt most le fogom törölni, sajnos. Ennek ugye egy szép következménye is lesz egyébként, amiről beszéltünk a múltkor. Ugye, hogyha kiránduláson éppen esemény történik, és hát ugye valamerre nem szabad állnunk, akkor ezt hogy lehet meghatározni? Na mindjárt ezt is kiderül ebből a kis tételből. Bizonyítsuk tehát ezt be. Az f függvény diffható a p0-ban. Ez azt jelenti, az átfogalmazásunk értelmében tessenek emlékezni rá az óra elején, hogy az fp minusz fp0 az egyenlő lesz a grad f p0 szor p0 p plusz, hát plusz, már nem emlékszem, mivel jelöltük ezt a függvényt, csak hogy következő, epsilonna vagy gammával, vagy mi a? Gammával. Tehát akkor az gamma p, ugye ez egy megfelelő változós függvény, szorozva p0p-vel. Tehát a diffhatóság egyik átfogalmazása szerint ez így néz ki. És ugye ez azt jelenti, hogy a p tart p0 esetén, ez a gamma p függvény, ez a nullához fog tartani. Hát olyan értelemben fog nullához tartani, tehát hogy ez egy a null vektorhoz fog tartani, a megfelelő null vektorhoz fog tartani. Tehát mivel ez egy, hogyha két változós a függvény, akkor ennek két komponense van, úgymond. Tehát mindig a dimenzióhoz idomítjuk a dolgokat. Ez már remélem tiszta ebben az vonatkozásban, de tessék szólni. Tehát akkor itt ezt tudjuk, hogy ez mivel az f diffható p0-ban ez az egyenlet igaz. Na de, most tudjuk azt, hogy a p0p vektor az párhuzamos és egyenlő, egyazöl irányú az e-vel. Igaz? Mert az e úgy volt megadva, az iránymenti deriváltnál, hogy úgy közelítjük, ezt most épp letöröltük, de úgy közelítjük, úgy vizsgáljuk a határértéket, hogy a P0 az az E irányából tart, a P1 E irányából tart a P0-hoz. Tehát ez fölírható úgy, mint az E egységvektor szor a P0P vektornak a hossza. Igaz? Most tessék megnézni, hogy én ezt ide visszahelyettesítem. grad F P0 szor E szer P0 P, plusz ez a gamma P szer E szer P0 P vektor hossza. Igaz? Hát mit csinálunk most? A P0P vektornak a hosszával az egy szám, azzal le tudunk itt osztani. Akkor a bal oldalon mit kapok? Ezt. A jobb oldalon pedig kapok egy ilyet, hogy grad F P0 szor E plusz gamma P szor E. És utána mit teszek? Ha veszem a P tart P0 átmenetet, akkor mi történik? Tessék csak ide nézni. Aha, menekülnek a kollégák, ez már baj. Na szegény most aztán. Tehát itt ugye a P0 határátmenetet veszem, akkor ez a gamma P, ez megy a nullához. Ugye a null vektorhoz. Az minden esetre az a rész ott eltűnik. Akkor mit kapok? Limes, P tart P0, FP, minusz FP0 per P0 P hossza, az nem lesz más, mint grad F P0 szor E. És hát ezt akartuk bizonyítani, hogy így lehet kiszámolni ezt a dolgot. Na hát mi egy következménye ennek? Mi a következménye ennek? Tessék megnézni, hogy az iránymenti derivált, tehát még egyszer, az iránymenti derivált, ezt írjuk le, hogy magunk előtt legyen ez a fontos tény, iránymenti derivált az adott irányú meredekségre utal, idézőjelbe teszem, amiről beszéltünk, tehát hogy az adott irányú érintő meredekségére utal. Akkor lesz maximális ha ez a skaláris szorzat, ez a grad F P0 szor E skaláris szorzat maximális. Hát egy adott pontban a grad F P0 az egy rögzített érték. Igaz? Az egy konkrét vektor. Az E az változik. Hát hogy kell megválasztanom az E vektort, hogy ennek az értéke a lehető legnagyobb legyen? Hangosan? Merőlegeset mondtasz? Azt mondta, hogy merőlegesen. Na most nézzük csak oda. Tehát ha két vektor merőleges egymásra, akkor mi történik? A skaláris szorzatuk? Nullusz. Hát annál biztosan van nagyobb érték. Akkor? Hát akkor párhuzamos. Azt mondtad? Hát akkor süket vagyok már. Bocsánat, tehát a kolléganőt rehabilitáljuk. Kiengedjük a börtönből, és ugye hát az átkosban ez így volt, rehabilitálták, akkor kicsit kimehetett a börtönből, és akkor legközelebb visszavitték. Na most, tehát a grad F P0 szor E maximális, hogyha a skaláris szorzatot, visszaemlékszünk, a skaláris szorzatot hogy számoltuk? Az egyiknek a hossza, a másiknak a hossza, szor a közbezárt szög koszinusza. Na most a koszinusz az akkor a legnagyobb, hogyha egy. Magyarul, hogyha az irány megegyezik. Tehát maximális, ha grad F párhuzamos ezzel az E-vel, grad F P0 párhuzamos az E-vel, Tehát az az irány, az, a grad F-fel párhuzamosan kell állni az E-nek, akkor lesz a legnagyobb a emelkedése, úgymond a dolgoknak. Ez azt jelenti szemléletesen, hogyha a felületre rá öntünk vizet, hát finoman fogalmazva, akkor az pontosan a grad F, mindig a grad F irányokat fogja megkeresni egy adott Girbeck-Gurba felületen is. Az lesz az esésvonala ennek a felületnek. Jó, tehát valahogy így lehet, így lehet egy kicsit elképzelni ezt a dolgot. Oké. Na most, egy speciális esetet még fölírok. Egy perc esetet, hogyha megtetszenek engedni még. R2-ben az egységvektort R2-ben az egységvektort, azt föl lehet úgy írni, hogy valami koszinusz alfa és szinusz alfa segítségével adom meg. Ezt a következő, ahol az alfa a következőt fogja jelenteni, tehát itt az xy sík, akkor az alfának legyen a jelentése az, hogy az x-tengely pozitív irányához képest mennyivel fordul el a vektor, az egységvektor. Jó? Tehát, hogyha ezt a konvenciót bevezetjük, tehát az x-tengely pozitív irányához képest fordulok el E-vel, akkor ez így írható fel az egység. Nyilván ennek a hossza 1, mi a szinusz négyzet plusz koszinusz négyzet az 1, összege 1. Tehát akkor ezt írhatom így. Ebből következően az iránymenti derivált, tehát az F vesző E irányú deriváltja valamilyen P0 pontban, az megadható lesz úgy, hogy a F-nek az X szerinti parciális deriváltja a P0-ban megszorozva koszinusz alfával, plusz F Y szerinti deriváltja P0-ban megszorozva színusz alfával. Tehát, hogyha ilyen R2 nyíl R-es eseteknél, ugye a gradiens vektor az úgy néz ki, hogy F vesző X, F vesző Y, hogyha skalárisan megszorzom az E-vel, akkor az elsőt az elsővel, másodikat a másodikkal, tehát egyszerűen így alakul az iránymenti deriváltnak a fölírása. Még jelöléseket azért fölírok. Szokták még ezen kívül úgy is jelölni a iránymenti deriváltat, hogy df per de fölírást alkalmazok, és odaírom, hogy melyik pontra vonatkoztatom ezt a dolgot. Tehát még egyszer, vagy pedig ezt a jelölést is alkalmazhatjuk. Oké. Rendben. Amiről beszélnünk kell, egy picit már ez a magasabb rendű parciális deriváltaknak a kérdése. És akkor itt egy picit ezt letöröljük, hogy legyen helyünk. Tehát magasabb rendű parciális deriváltak fogalma. Ról néhány szót ejtenénk. Hogyha van egy függvényünk, amelynek mondjuk valamilyen x0y0 ponthoz tartozó, vagy p0 ponthoz tartozó x szerinti parciális deriváltját el tudjuk készíteni. Létezik ez. Hát akkor utána, mondjuk, hogyha kétváltozós esetről van szó, akkor itt ugye lehetőségünk van ezt sok esetben tovább deriválni. Hát ez is egy kétváltozós függvény lesz, megint lesz két változója, az x és az y, tehát elvileg ezt, hogyha olyan tulajdonságú a függvény, hogy deriválható, akkor ezt újólag megtehetem. Hát mondjuk még egyszer deriválom ugyanezt x szerint. Tehát akkor második deriváltja lesz, két vesszőt írok oda, és leírom, hát ebben a sorrendben, hogy ez x szerint lett deriválva, utána megint x szerint lett deriválva. És ugyanazon a p0 helyen képezem. De megtehetném azt, hogy ugyanezt a függvényt utána y szerint deriválom, persze feltéve, hogy ezek a deriváltak léteznek. Most első körben fölteszünk mindent, hogy ezek léteznek. Jó. Na de ugyanezt megtehetném a másikkal is, hogy egy y szerinti parciális deriváltat valamilyen p0 ponthoz tartozóan deriválok, elkészíthetem az y-t, tehát még egyszer y szerint deriválom. Vagy megcsinálhatom azt, hogy y-t utána megint x szerint deriválom. Hát és így tovább, ezt elvileg folytathatom, ameddig a függvény engedi a deriválhatóságot. Ezeket a parciális deriváltakat, amikor vegyesen vannak ezek a megfelelő deriválási értékek, vagy ami szerint deriválok, amikor különbözők, akkor azokat úgy hívják, hogy vegyes parciális derivált. Tehát ezek az úgynevezett vegyes parciális deriváltak. És erre vonatkozik egy nevezetes tétel, ami a következőképpen szól. Szintén egy nagyon sokat használt tételről van szó, tehát próbáljunk egy kicsit megérteni. Tétel. Első körben kétváltozós esetre mondom ki, aztán majd kimondom általánosabban is. Ha az f xy kétváltozós valós függvény második parciális deriváltjai léteznek a P0 pontban, és annak egy környezetében, valamint a P0 pontban még folytonosak is, akkor az F két vesző XY az nem lesz más, mint az F két vesző YX. Tehát ilyenkor a vegyes parciális deriváltak megegyeznek. Hát ez a tétel, egy nevezetes tétel, Young tételének is szokták nevezni. Ez az úriember, ez nem is olyan régen élt, tehát 1800, 20-as évek végén született, nem is annyira végén, a 70 körül, és a 1900-as évek 40-es éveiben halt meg, tehát 1940-es évek környékén, tehát 20. században is tevékenykedett, és hát ráemlékezünk ezzel a pici kis tétellel. Ennek viszont lehet egy általánosabb, erre is azt vonatkozik, erre a tételre is, hogy tudom adni a bizonyítást, de most nem fordítunk rá időt. És ennek az általánosabb alakja a következőképpen szól. És ezt a következőképpen fogalmazzuk meg. Legyen az F, DF nyíl R. DF része R az M. Vagy R az N, mindegy, valamilyen R az M mondjuk. És a következőt feltesszük. Tegyük fel, hogy ennek a függvénynek valamilyen P0 pontban, illetve annak egy környezetében, tehát tegyük fel, igen, tegyük fel. Hogy egy P0 pontban a függvénynek T0 pontban és annak egy környezetében a K-dik parciális deriváltak. Léteznek, és P0-ban folytonosak, akkor a következőt mondhatjuk. El lehet olvasni? Hát ezt tessék szólni, hogyha nagyon egyszer, akkor elolvasom. Tegyük fel, hogy a P0 ponton és annak egy környezetében a K-dik parciális deriváltak léteznek, és még a P0 pontban folytonosak is. Persze ez a K értéke, ez nyilván kisebb vagy egyenlő, mint az M. Tehát az a K, ez nagyobb egyenlő, egy kisebb egyenlő M értékek között változhat. Tehát maximálisan M darab parciális deriváltja lehet. De tegyük fel, hogy K van, és ilyenkor az F-nek a K-dik, ez a K-dik, ugye, tehát ugye, amikor első derivált van, akkor egy vonást rakok, a második derivált, akkor kettőt, harmadiknál hármat, és a negyedik után már vagy azt írom ki, hogy hanyadik egy ilyen kis zárójelben, ugye, tehát ide beírom, hogy hanyadik deriváltról van szó. Tehát az F-nek a K-dik parciális deriváltja, amely a következő képpen írom fel, hogy először valamilyen xm1, aztán valami xm2, utána valamilyen xmk szerint történnek ezek a parciális deriváltak. Ugye, tehát parciális deriváltak valamilyen P0-ban, mindjárt mondom, hogy pontosan ezek a változók, éppen k darab változó szerint történik a parciális deriválás, és ez egyenlő lesz, ugye? Egyenlő lesz ezen a P0 helyen azzal, hogyha ezeket én összekeverem, majd mindjárt ezt pontosítjuk, P0 helyen, hogyha ezeket én összekeverem, ezeket a xm1, xm2, xmk értékeket, tehát ugyanúgy, mint a két változós esetben, ugye ott összekeverem, a sorrendjüket nem összekeverem, hát sorrendjüket permutálom ugye a lehetséges tetszőleges módon ezeket az értékeket, akkor ezt úgy írom, hogy xj1, xj2, xj3, xjm értékeket veszem, ahol az, most jön akkor, hogy mit jelentenek ezek az xj-k, az x1, xj1, xj2, xjm, ezeknek valamely permutációja, az xm1, xm2, xmk, bocsánat, itt nem k, nem m-ig kell mennem, hanem k-ig, mert csak k darab van belőlük. Itt nem m-ig kell mennem, csak k-ig. Tehát ugye nyilván k darab van belőlük itt. Elnézést. Tehát xj1, xj2, xjk az xm1, xm2, xmk egy permutációja. Ugye? Tetszőleges permutációja, egy tetszőleges permutációja. És ezek az értékek, m1, m2, mk érték pedig egy az 1-től m-ig terjedő egész számoknak ból tetszőleges k-t választhatok ki. És még az is igaz, hogy az mi az tetszőlegesen választható az 1-től m-ig terjedő egész számok közül. Ugye? Tehát az mi, ezek tetszőlegesen kiválasztható k darab, tetszőlegesen kiválasztható k darab. K darabot választok. Ez nagyon bonyolult leírni, de ez tök egyszerű. Tehát mit csinálok? Veszek, kiválasztok a lehetséges m közül k darabot tetszőlegesen, és ezek szerint sorba parciálisan deriválok. Majd ezeket összekeverem, és hogyha ezek a feltételek teljesülnek, akkor ez a ilyen sorrendbe végzett parciális deriválás ugyanazt az értéket adja, mint az ilyen sorrendbe végzett parciális deriválás. Most ennek a leírása ez ilyen katyvaszos egy picit, ugye, mert sok kikötést kell tenni, de elvileg ez egy ilyen egyszerű dolog. És ezt tulajdonítjuk Young-nak, tehát ez az úgynevezett Young tétele. Na még egyet tessenek megengedni, és akkor ezzel fejeznénk be a mai tevékenységünket. Akkor még egy tételt, hogy megtetszenek engedni, azt kimondanék, amelyben az összetett függvény deriválásáról lenne szó. Tehát több változós esetben is lehet ilyen összetett függvényt értelmezni. És hát erre vonatkozva ez a kis tétel, egy speciális esetre legalábbis kimondom. És ezt próbáljuk egy kicsit emészteni. Tehát összetett függvény differenciálása. Összetett függvény differenciálása. Hát speciális esetben ről szól ez a tétel. Ugye amikor R2-nyíl R-típusú függvényekkel dolgozunk. Jó? Általánosan is kimondom majd a végén, vagy lehet, hogy az már legközelebbre marad, de a megértéshez ezt javaslom, tehát az R2-t. Ebből lehet jól megérteni. Tegyük fel, hogy az U, XY és V XY kétváltozós függvények. Tehát ezeket most éppen azért, mert majd be akarok vezetni ugye egy, még egy plusz külső függvényt, ezért ezeket UV-val jelöljük. Függvények. Mindkét változójuk szerint parciálisan differenciálhatók. Hát valamilyen x0, y0 pontba, tehát valamilyen valamely. X0, y0. Pontban. Tehát az értelmesi tartományuk valamelyik belső pontjában, értelemszerűen. Továbbá föltesszük, hogy egy ZUV, továbbá legyen a Z U és V-től függő függvény. Továbbá legyen, tehát ez a Z, U, V összetett függvény diffható. Az. Az U0, V0 egyenlő. Hát ugye az U0-V0 pont az nem lesz más, mint a, megint írom, UX0-Y0, VX0-Y0 pontban. Tehát, hogy feltesszük, hogy a kiindulási két függvény diffható valahol, akkor belőlük képzek egy másik, úgymond kétváltozós függvényt, és arról föltesszük, hogy az meg diffható a nekik megfelelő pontban. Ugye, hát eddig világos a tétel. Akkor a belőlük összetett, most jön a tétel állítása, egy picit följebb kell vinnem ezt. Összetett valamilyen F, XY, nagy F, XY, egyenlő Z, U, XY, V, XY függvény is diffható, hát parciálisan diffható, azt fogjuk kimondani, tehát az X és Y változók szerint, akkor függvény is parciálisan diffható mindkét változója szerint. Ez már nem látszik semennyire, mi? Függvény is parciálisan diffható mindkét változója szerint. X0, Y0. Van. Tehát elolvasom még egyszer, hogy lehessen tudni írni, és akkor mindjárt a képletet is megadom. Tehát tekintsük át még egyszer. Tehát tegyük fel, hogy egy UV függvények, vagy UV függvények mindkét változójuk szerint parciálisan diffhatók valamilyen X0 pontban. Továbbá legyen egy belőlük összetett új függvényünk, és föltesszük, hogy az diffható az U0, V0 pontban, amely úgy kapunk, hogy az U-ba behelyettesítjük az X0, Y0 értékeket. És akkor belőlük csinálunk egy összetett függvényt, így, akkor ez is parciálisan diffható mindkét változójuk szerint az X0, Y0 pontban. Jó, le lehetett írni ezt körülbelül. Méghozzá meg is adom, hogy hogy lehet ennek a képletét fölírni. Df per dx, tehát az f-nek az x szerinti parciális deriváltja akkor elő fog állni úgy, hogy a df-et, először deriválom az u változója szerint, tehát hogy az első, mert a, ugye a, e szerint a összetétel szerint, u szerint, és utána az u-t deriválom x szerint. Plusz, de most két változó van, ez a f-et deriválom a v szerint, a másik változó szerint, és utána a v-t deriválom megint csak x szerint. Itt szerencsésebb lett volna ezt a z-t írnom ide. Ezt javítsuk át ide z-re, legyetek szívesek, mert ez így korrekt. Ezt itt elhibáztam, tehát ott a z-t kell írni, tehát ezt a z-függvényt. Ez így korrekt teljesen. És a másik változó szerint df per dy az nem lesz más, mint a dz per du, szor du per dy plusz dz per dv, szor dv per dy, tehát a másik változó szerinti parciális deriválás. Jó, kollégák, a következő órán ezt általánosan is föl fogom írni, ezt a tételt, és akkor innen folytatom, elnézést a továbbtartásra.